Köszöntöm Önöket, a Ma reggeli Monitor szerkesztője vagyok, Péli Nagy Kata, és a következő szállításban a legérdekesebb interjúinkat ajánljuk Önöknek. Szeptembertől indul a középiskolákban a jogosítványszerzéshez szükséges KRESZ egészségügyi és műszaki alapismeretek ingyenes oktatása. A Magyar Közlönyben megjelent részletes jogszabályok a középiskolák számára lehetővé teszik az elméleti vizsgáztatást is. Az autós iskolák vezetőinek országos szervezetének alelnöke elmondta, hogy mivel már jelenleg is a tanulók több mint 90%-a interneten keresztül elérhető tananyagokból épül fel, az iskolák le tudják bonyolítani az elméleti oktatást, sőt a vizsgáztatást is. Hoffmann Csaba szerint a gyakorlati képzés új rendszere, amely a honvédséget is bevonja, már több kérdést is felvet. Lakatos László interjúja.
Az elmúlt hetek, hónapok egymásnak ellentmondó információ után most megjelent a Magyar Közlönyben, hogy a középiskolások jogosítvány szerzéséhez szükséges elméleti tananyagot, illetve a jármű kezelési és üzemben tartási ismereteket ingyenesen a középiskolákban tanulhatják a diákok szeptembertől. Ön hogy látja? Ez ilyen hamar bevezethető? Van ennyi megfelelő oktató erre?
Hát én ahogy kiolvastam a tervezetet, vagyis hát ez ugye kijött a közönbe, ez nem, már nem tervezet, hogy tulajdonképpen az elméleti része, én azt mondom, hogy az alapján kivitelezhető. Tehát ugye már ma is a jelentkezőknek a több mint 90%-a e-learningbe végzi el a tanfolyamot, az elméleti tanfolyamot, ami azt jelenti, hogy a megadott e-mail címére kap egy regisztrációs linket, és akár otthonról, a saját készülékéről belépve online elkezdi elvégezni az e-learning kereszt tananyagot. Ez tulajdonképpen szerintem abszolút kivitelezhető, maximum másonnal indul a dolog, tehát a középiskolán keresztül bejelentkezik, megkapja az e-learning tananyagot az iskolától, vagy a képzőszervétől, és akkor online megcsinálja az elméletet. Tehát én szerintem az kivitelezhető, ami egy kicsit olyan furcsa a dologban, vagy hát most azt mondom, meg döbbentő is lehet, hogy a közlekedési alkalmasági vizsgaközpontot, aki a hatósági vizsgákat eddig lebonyolította, úgy látom, hogy kivették a rendszerből az elméleti vizsgát. Tehát én úgy olvastam ki, hogy magát az elméleti vizsgát is a középiskolán belül, vagy a szakmunkás képzőn belül megoldják az ottani számítógépes terembe, akár egy történelemtanár vagy egy tornatanár részvételével, aki leellenőrzi, hogy ugyanaz az ember van-e benne, akinek vizsgáznia kell, és levizsgáznak elméletből ott. Tehát tulajdonképpen ez most azt mondom kivitelezhető, akár ilyen rövid időn belül is.
Na most itt közbevetette ezt, hogy a vizsgából kihagyták azt a szervezetet, amelyik eddig vizsgáztatott. Ez ön szerint felvete problémákat, vagy okozhat-e későbbiekben olyan anomáliákat, vagy esetleg akár baleseteket is? Mondjuk, hogyha nem szakszerű a vizsgáztatás, vagy azért itt feltételezhető az, hogy valami központi program alapján fognak vizsgázni, és akkor mégiscsak ellenőrizhető az elméleti tudás?
Visszaélésre szerintem nem lesz mód, vagy nem hinném, hogy erre lehetőség lenne, meg nem is hinném, hogy igényelni adott. Tehát ezt senki nem vinne a vására bérjét, most más jön be helyette, vagy a biztosat, vagy a tanár ne vegye észre. Tehát ugyanúgy lezajlana az a kresszvizsga, akár az iskolának a számítógépes termébe, mintha elmenne egy központi vizsgáztató helyre az a tanuló, és ott vizsgázna le.
És akkor nézzük meg az önök, vagy hát a magán autós iskolák szempontjait. Eddig az elméleti oktatás is ezeken a képzőhelyeken folyt. Ezek szerint akkor ott egy jelentős piacvesztésre lehet számítani, vagy mondhatni, hogy teljes piacot elveszítik?
Így van, hát ha nem is a teljes piacot, de ugye a jellemzően most már kitolódott a jelentkezőknek az életkora. Tehát még a 80-as években 17-18 éves jelentkeztek a fiatalok jogosítványszerzésre, azért ez most már kitolódott ilyen 23-24 évre. De valószínű, hogy ez a kedvezmény, az ingyenesség bevonzaná megint a 17-18 éveseket, ami majd egy 5-6 év múlva csapódva elállunk, tehát akkor csökkenni fog a tanulatnak a száma. De nagyon jó a meglátás, tulajdonképpen az elméleti tandíjnak a hasznából az autóiskolák ki is esnének. Mert az autóiskola nem is játszana szerepet itt az egyáltalán, tehát ugye nem autóiskolán keresztül indul a képzés, hanem a szakközépiskolán keresztül. Tehát az autóiskolák itt vesztenének. Most az, hogy mennyit vesztenének, egy e-learning tananyag, egy B-kategóriás e-learning tananyag megközelítően 10.000 forintért kapjanak az autóiskola, és megyénként változóan 20 és 70 ezer forint közötti áron adják tovább a felhasználónak, a tanulónak. Tehát itt ettől a haszontól, ettől a 10-50 ezer forint haszontól az autóiskola kiesne, tehát ez kiesésére mindenféleképpen az autóiskoláknak, igen.
Mostanában már akkor nincs is ez a hagyományos tantermi oktatás elméleti órák esetében?
Hát a statisztikák szerint ilyen 95%-ban már a tanulók száma e-learningbe végzi el, és 5%-os, aki a tanteremben jelentkezik körülbelül.
És akkor valószínű, hogy ez az 5% ez meg is marad?
Hát valószínű, igen, mert azért van, akinek nincs olyan internetes háttere otthon, esetleg nincsen készüléke, tehát azért valamennyire a tanterem megmarad, de nagyon kevés minimális.
Itt szó van valami olyasmiről is, hogy majd a honvédség a gyakorlati oktatást is átveszi.
Hát igen, ezt olvastam én is a közlönyből, hogy a gyakorlati képzést is majd a honvédségen keresztül szeretnék megoldani. Na itt azért viszont rengeteg fehér volt van, tehát ide azért ezek képzett szakoktatók kellenének, oktatóautók, ugye aminek speciális pedálrendszer van beszerelve, oktató műszaki vizsga van rajta, és itt viszont nem tudjuk, hogy ezt ennyi idő alatt, ugye szeptembertől elvileg el kéne indulnia, hogy ennyi idő alatt ezt a hadügyminisztérium vagy a honvédség ezt meg tudja oldani, hogy oktatókat képezzen ki, oktatóautókat szerezzen be, levizsgáztassa őket oktatójárműnek. Ugye most jelenleg a Közlekedés Tudományi Intézet végzi az oktatóknak a képzését. Ez most jelenleg, ez kb. 10 hónapos tanfolyam, tehát ha valaki jelentkezik oktatónak, vagy szeretne oktató lenni, akkor először elég komoly felvételi vizsgán kell átesni, ahol kitölt egy kereszttesztet, illetve egy szerkezetüzemeltetés tesztet. Vezetnie kell egy vizsgabiztos előtt, kb. 40 percet egy forgalmas helyen, illetve szóbeli felvétel is van, ahol egy adott témakörről legalább 20 percet kell tudnia beszélni. Tehát ez az, hogy valaki beugorhasson oktatónak. 23 éves kornak el kell telnie, érettségével kell rendelkezni, illetve legalább 2 éves B-s jogosítványa kell rendelkeznie. Na most jelenleg a KTI ezt a képzést olyan 10 hónap alatt oldja meg, és ennek az összege megközelítőleg 1 millió forint. Tehát most valaki az utcáról beszeretne jelentkezni oktatónak, akkor ilyen költségekkel, ilyen időintervallumban kell gondolkodnia. Na most itt, hogyha szeptembertől akarják indítani ezt a honvédségen keresztül a gyakorlati képzést, hát akkor ez már eleve vagy valami gyors talpoló lesz, vagy berkeken belül próbálják megoldani, hogy oktatónak képezzenek ki katonákat, és akkor itt merül fel az a probléma, hogy azért ez egy szakma. Tehát ez nem úgy van, hogy most ugye van egy gyógyszerész, tanul évekig, másnap kitalálnák azt, hogy na, szeretném már be algopirint, igen, szedtem, akkor maga holnap a gyógyszerész. Tehát azért ez elég komoly problémákat vet fel szerintem, tehát én biztos, hogy gyerekemet nem ültetném be egy olyan oktató, vagy egy őrmester mellé, aki konkrétan se tapasztalata, se képzettsége nem rendelkezik. Azért mi tanulunk oktatásmódszertan, pedagógia, andragógiát, emberi tényezőket, tehát elég komoly képzésen kell átesni egy oktatónak most, hogy oktasson.
Korábban is jó régen volt már az, még a múlt rendszerben, ugye a honvédség, vagy hát akkor úgy hívták, hogy Magyar Honvédelmi Szövetség, MHS, ugye így rövidítették, ott is folyt gépjárművezető oktatás, gyakorlati, elméleti egyéb oktatások folytak, és nem csak gépjárművezetés, más szakmákban is. Ez a szakember gárda, ez azóta a magániskolákhoz igazolt, illetve hát valószínűleg elmenj nyugdíjba, mert azóta eltelt már, hogy 30 év.
Ma igaz, hogy kiöregedett, de azért van kollega, aki meg dolgozott a volt MHS-nél, ők átjöttek a magánszférába. Tehát elhelyezkedtek magánautóiskolákba, illetve van, aki egyetlen autóiskolát indított el, tehát vállalkozásba kezdett. Tehát ezek a szakemberek már visszamenni nem is tudnának, meg én úgy látom, nincs is rá lehetőség. Tehát itt nem az lesz, hogy... Mert azért az MHS is úgy működött régen, hogy ugye a honvédség volt a tulajdonos, de tulajdonképpen külső halvállalkozó oktatókkal oldották meg a gyakorlati képzést. Tehát nem katonák oktattak. Voltak laktanák, ahol a sorkatonáknak nagy kategóriát tanítottak, de nagy részben, amikor bekapcsoltak a B-kategóriás képzésbe, ott már azért a halvállalkozó oktatókkal dolgoztak, nem honvédségberként belül oldották meg a gyakorlati képzést.
Tehát akkor elképzelhető, hogy a jövőben is ez lesz, hogy a vállalkozóként be lehet dolgozni?
Hát szerintem azért nem működhet, mert ugye ingyenes jogosítvány, és a kormány ebben nem is akar egy fizetésbe fekszelni. Na most, hogyha alvállalkozó oktatókkal oldanák ezt meg, hát őket ki kell fizetni. De itt erre nincsen pénz az államkasszába. Tehát az évi körülbelül 30 milliárd forintot vinne el, hogyha ezt kifizetnék, de ezt így tudják ingyenesen megoldani, és valóban ingyenesen megoldani, hogy hivatásos katonákkal, akik az életményükért, tehát azért a havi 300-400 forint nettó fizetésért hajlandók az őrség után esetleg beülni oktatni a jobb egyesülésbe.
Ebben már biztos?
Ez biztos, mert volt olyan kollégánk, aki kétségbeesésében már bement egy toborzó irodába, hogy ő szeretne akkor jelentkezni, hogy oktató, neki van képzettsége, és akkor itt részt venni. És hát mondták meg a toborzó irodában, hogy hát ez nem arról van szó, tehát egy sorozáson részt kell venni, egy alapképzést fog kapni, és akkor neki ennyi lesz a havi illetmény, 370 ezer forint, és akkor amellett, hogy esetleg mit tűnik a konyhaszolgálat után, oktatni kell, mondta, hogy nem, tehát ennyire nem is vállalná, meg nem akar még egyszer katona lenni, volt egyszer katona. Ebben nem gondolkodik a hadügyminisztérium, a tárca nem gondolkodik ebben.
Akkor ezek szerint a jelenleg működő autós iskoláknak maradna a piacnak az a része, akik már elmúltak középiskolás korúak, és kijöttek a középiskolákból, ugye ez hosszú távon azt jelenteni, hogy ugye ahogy van ez az iparág megszűnik.
Tulajdonképpen mondhatjuk ezt is, igen.
Ez hány embert érint?
Jelenleg 1200 autós iskola működik Magyarországon, és megközelítően 4500 oktató, aki dolgozik az országban.
Bár egyébként én arról is olvastam még korábban, hogy kevés az oktató.
Volt egy időszak, mert volt egy kb. 4 év, amíg szünetelt az oktatóképzés, akármilyen okból kifolyólag, és valóban fellépett egy hiány. Most jelenleg ott tartunk, hogy most nincs hiány, sőt, mióta belengedték ezt az ingyenes jogosítvány dolgot, azóta egy kis tanuló hiány lépett fel, tehát most már hallok oktató kollégákat, hogy nincs tanulom, tehát most fordult egy kicsit ezért a kockat. De volt egy időszak, igen, amikor hiány volt.
És most az utóbbi időben, amikor így össze-vissza lebegett ez a dolog, tehát nem lehetett tudni, hogy lesz ingyenes kressz, meg egyéb oktatás, meg hogy egyáltalán mi lesz ingyenes, vagy mi nem, ez alatt mennyire esett vissza az érdeklődés, vagy a tanfolyamra jelentkezés?
Jelentkezők száma. A fővárosban nem volt annyira egetrengető, de azért itt is érezhető volt. Most azt mondom, hogy durván 10%-ot visszavett körülbelül. Vidéki városokban viszont nagyon. Tehát ott vannak olyan kollégák, akik azt mondja, hogy egyáltalán nincs rájuk jelentkező, és várják a fiatalok az ingyenest. Tehát vidéken ott nagyon érezhető, valószínű, hogy esetleg rosszabb az anyagi körülmény ott fenn. Ugye én a tanulóimat szoktam kérdezni, akik jönnek gimnazista korúak, hogy a suliban hányan várnak rá. Hát itt a fővárosban egy-két ember várja, de nem bíznak benne, ők se tudják, hogy ezt te elmegy laktanyába, majd jelentkezik, beül az őrmester mellé, tehát ő inkább kifizeti azt normális képzést, és akkor inkább eljön. Tehát itt fővárosban nem annyira érezhető, vidéken jobban érezhető a visszaesés.
Aki részt vesz a közlekedésben, annak legyen felelősségbiztosítása, véli a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke annak kapcsán, hogy július 16-ától kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítást kötni olyan mikromobilitási eszközökre, amelyek tervezési sebessége nagyobb 25 km/h-nál, valamint azokra is a 25 kg-nál nehezebb eszközökre, amelyek gyorsabbak lehetnek 14 km/h-nál. Kárpáti András szerint a gond az, hogy az alapelvek sincsenek összhangban, és a hatályos kreszben sem szerepelnek egyelőre ezek a közlekedési eszközök. Vele készítettem mindenről interjút.
A jogszabály már megszületett, a biztosítási tarifák azonban még nem. Mennyiben tartod indokoltnak egyáltalán az, hogy az elektromos rollerekre is kötelező biztosítást kelljen kötni? Mennyire szükséges ez?
Szerintem az egy jó dolog, hogy aki részt vesz a közlekedésben, annak legyen felelősségbiztosítása. Akár egy kisméretű mikromobilitási eszközzel is, akár közepes sebességnél lehet komolyabb kárt okozni. Ha valaki neki megy egy autónak, és az mondjuk egy masszívabb sérülés, ami 2-3 elemet is érinthet, és beszélünk itt egy luxus kategóriáról autóról, akkor bőven milliós kárt lehet okozni benne, akár egy rollerrel, egy gördeszkával, egy kerékpárral is. Nem baj, hogyha ennek van biztosítása, hiszen én azt gondolom, hogy a vétlent kártalanítani kell. És hogyha a vétkes, aki akár figyelmetlenségből, hiszen ne feltételezünk szándékosságot, okoz egy ilyen balesetet, ő is védve van egy ilyen felelősségbiztosítás által. Tehát alapvetően ez nem rossz dolog. Az, hogy ezt be akarjuk tenni a KGFB alá, alapvetően ez sem baj. A probléma az, hogy jelenleg egyébként ilyen nincsen, mert hogy akik KGFB-t kötnek, azok nem kötnek mikromobilitási eszközre biztosítást tudomásom szerint. Létezik egyébként egy biztosítónak egy terméke, ami kerékpárosokra vagy kerékpárokra lett lefejlesztve, és ez köthető egyébként például elektromos rollerre is, de ez nem klasszikus KGFB. Ez egy jó dolog, de ezt egy picit érdemes lett volna jobban körbejárni, már csak azért is, mert vannak olyan sarokszámok, például a 25 kilós határ, ami nincsen összhangban azzal a javaslattal, tervezettel, ami jelenleg például az elektromos rollereket bekategorizálná majd az életbe lépő keretben. Hangsúlyozom, hogy ez egy tervezet, nem egy elfogadott szabályrendszer, de már az alapgondolatok sincsenek teljes összhangban. A 14 km/h végsebesség az nem egy életszerű dolog. Valószínűleg tartom, hogy annak a több mint 100 000 rollernek, elektromos rollernek, ami kint van az utcán, valahol 5% környéke lehet az, amelyik 14 kilométeres végsebességgel vagy annál kevesebben rendelkezik. Nem életszerű.
Tehát 25 kg alatt akkor kell biztosítást kötni, hogyha legalább 25 km/h-val mehet tervezési sebességként. 25 kilónál nehezebb járművekre pedig akkor kell, hogyha legalább 14 km/h-s a sebessége. Az alapján, amit elmondtál, gyakorlatilag majdnem mindegyikre kellene.
A rollereket súly, teljesítmény, végsebesség alapján érdemes kategorizálni. Az, hogy hol húzzuk meg a határokat, erre vannak különböző elképzelések. Egy biztos, azok a rollerek, amik nagyjából 20 km/h környékén vannak, azok körülbelül azt tudják, amit a kerékpárosok is egyébként menettulajdonságokban hoznak. De vannak olyan rollerek is, amelyek nagyobbak, drasztikusabbak, akár 50-60 kilós önsúlyúak, és mennek akár 80-90 km/h-val. Vannak sokkal fontosabb szempontok is, mint az, hogy ezekre milyen jellegű biztosítást kell kötni. Az, hogy kelljen kötni biztosítást, az nem kérdés. De szerintem inkább arról beszélgessünk, hogy ezeket hova kategorizáljuk meg, és milyen közlekedési csatornába, milyen közlekedési sávokba akarjuk beterelni őket. Aki 80-90-nek közlekedik, az szerény véleményem szerint nem kellene, hogy a kerékpárúton az egyébként 20 és 30 között sebességgel közlekedjék, kerékpárok vagy más eszközök közé menjen. És vice versa, ne engedjük ki az autók közé azt, aki egyébként meg csak 14-jel megy.
Ezeket a járműveket nem veszik hatósági nyilvántartásba, vagyis nincsen rendszámuk. Lényegében a tulajdonos vagy a használó, mert itt ez is összemosódik egy picit, saját elhatározása döntése alapján fogja megkötni ezt a szerződést.
Jelenleg a KRESZ-ben az elektromos rollerek nem szerepelnek. A KRESZ szerint ez nem jármű, hiszen nincsen szó a KRESZ-ben róluk. Nézzük meg, milyen lehetőségek vannak. Ha van mondjuk egy eszköz a családban, amit hárman, négyen is használhatnak, akkor a költséghatékony és észszerű megoldás az lenne, hogy arra az eszközre lehessen biztosítást kötni. De hogyha például van valaki, aki egyedül él, de egyébként van 4-5 különböző eszköze, mert van lábbalhajtós rollere, van elektromos rollere, van kerékpárja, van elektromos kerékpárja, van pedelekje, van egy isten országúti kerékpárja, meg mountainbike-ja is, akkor van olyan lehetőség, hogy itt például lehet olyan felelősségbiztosítást kötni, hogy a rider köti a biztosítást saját magára, és bármelyik eszközzel megy ki a forgalomba, az a biztosítás az mindig élő lesz.
Tehát, hogyha nincsen nyilvántartásba véve és nincsen rendszáma, akkor mégiscsak az van, hogy mindenki a saját belátása szerint megköti, aztán ha ellenőrzik, akkor gond van.
Hogy ellenőrzik, és mi alapján ellenőrzik? Kell nekem biztosítást kötni arra az eszközre, akkor is, ha azt például csak magánterületen, és szándékosan mondok egy vad példát, mondjuk egy szállodában, vagy mondjuk egy ipari parkban zárt magánterületen használom. Szükséges, hogy legyen biztosítása, vagy nem szükséges, hogy legyen biztosítása. Az azonosító, ez lehet egy gyártási azonosító, egy alvásszám. Én azt gondolom, hogyha beazonosítható az eszköz, akkor ezt többfajta módon meg lehetne tenni. Nagyon fontos, hogy túl lenne egy olyan központi rendszer, ahol akár közhiteles adatok alapján beazonosíthatók lennének ezek az eszközök. Hozzáteszem, én nagyon szorgalmaznám egyébként, hogy egy ilyen rendszer létrejöjjön. Nem kell ezt feltétlenül rendszámként apostrofálni. Hogy a gépjárműveknél a rendszám azért fontos, mert hogyha valamilyen szabássértés történik, és ott helyben nem tud intézkedni a hatóság, akkor valamilyen úton módon beazonosítható kell legyen a gépjármű, hiszen ott nem fogják tudni elkérni például a forgalmiát, hogy megnézzük az alvás számát. Mikromobilitási eszközöknél én azt gondolom, nagyon fontos, hogy ott helyszíni intézkedésre legyen lehetőség.
Július 16-ától kell ugye rendelkezni érvényes KGFB-vel. Mit javasolsz?
Ha valaki ezt a rollert mindennapos, teljes értékű közlekedési eszközként használja, akkor tegye meg annyit, hogy amellett, hogy felvesz egy bukósisakot, azon kívül kösse meg a jelenleg elérhető felelősségbiztosítást, hiszen ezt már most is meg lehet kötni például kerékpárra, vagy egy nagyobb teljesítményi eszköznél, akár segédmotoros kerékpárra. Emellett pedig mi szövetségként felvettük a kapcsolatot Amabisszal, mi nagyon szorgalmazunk azt, hogy nyíljon egy kommunikáció szervezetek között, és próbáljuk meg összehangolni, hogy amikor ezek életbe lépnek, akkor olyan szabályrendszer legyen, ami harmóniában van egymással. Így lehet egyértelművé tenni azt, hogy mit kell tennie egy olyan jóhiszemű tulajdonosnak vagy ridernek, aki szeretne megfelelni a szabályoknak. Mert hozzáteszem, mikromobilitásban az egyik legfontosabb szempont az edukáció. Ezek viszonylag új keletű eszközök, folyamatosan nő a számuk, és én azt gondolom, hogy ezek akkor tudnak szerves részére válni a városi közlekedésnek, hogyha ezt kellő körültekintéssel biztonságosan és tudatosan használják majd a tulajdonosok és a riderek.
Önök a Ma reggeli Monitor legérdekesebb anyagait hallották ismét, és ajánlom figyelmükbe természetesen a Holnap reggeli Monitort is, melynek kezdése 19:30, de ma 17 órakor egy bővebb hírösszefoglalót is adunk itt a Trend FM-en. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.